Vallló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és különös szeretettel mai vendégünket, Tanács Eszter témával beszélgetünk, büntetés végrehajtási ezredessel, főtanácsos asszonnyal, a Kalocsai Fegyház és Börtön parancsnokával. A hitéletének melyek azok az állomásai, amik meghatározóak a mai napig, hogyan vált azzá, aki ma, és milyen idézet vezeti az életében, melyik az a mondat, amit választott, amit most a hallgatókkal kérem, hogy osszunk meg.
Én is nagyon sok szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, és nagy megtiszteltetés számomra ez a felkérés. Az idézet, amit választottam, de az Úr azt mondta Sámuelnek, ne tekints a megjelenésére, se termetes növésére, mert én megvetem őt, mert nem az a fontos, amit lát az ember. Az ember azt nézi, ami a szem előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Ezt nagyon-nagyon gyönyörű gondolatnak tartom, és egész életemet meghatározta, hogy ne ítélkezzek. Kicsit arról szól számomra ez az idézet, hogy látni láthatunk, sok minden van a szemünk előtt, de megismerés nélkül, illetve a belsőnek, az emberek belső világának, lelki világának, gondolatainak megismerésén nélkül nem tudunk valós képet alkotni róluk. A pályaválasztásomnál is nagy segítségemre volt ez a gondolkodásmód, hiszen amikor ezt a pályát választottam, abszolút előítéletmentesnek gondoltam magam, hogy tudok előítéletek nélkül emberekkel foglalkozni. És ez az idézet is ugyanerről szól, hogy nem lehet elsőre ítélkezni, és nem lehet azt mondani, hogy valaki csúnya vagy szép, jó vagy rossz, meg kell ismerni, hogy mi van a szívben, mi van legbelül.
Hogyan éli meg azokat az emberi kapcsolatokat, amik a munkája során vannak? Vannak olyan pillanatok esetleg, amikor különösen szüksége van erre a megerősítésre?
11 éve kerültem Kalocsára, és azt éreztem, hogy megérkeztem. És biztos, hogy nagyon sok köze van, hogy élsekség van, illetve az élsek úr személyének. Megnyugtatott az a légkör, ami Kalocsán körülvett, illetve az a kórus, amely akkor fogadott, elítélt kórus. Olyan fantasztikus élményben nem volt részem előtte, mint a miséken, amikor beültem, és ez a kórus énekelt. És én azt gondolom mai napig, hogy én megérkeztem, megjöttem, és otthon vagyok Kalocsán. Előző időszakban is én Szegedről kerültem, vagy Szeged környékéről, illetve Budapestről kerültem Kalocsára, de én azt gondolom, hogy már Szegeden is megtaláltam, tehát a Dómba is be tudtam menni, amikor szükségem volt rá. Nekem a templom, vagy maga az Isten háza nagyon sokat jelent. Amikor mélyponton vagyok, akkor maga az a hely, ahol meg tudok nyugodni, az Isten tisztelet. Tehát az a légkör az egyszerűen olyan hatással van rám, fölnézek az ablakra, és az a gyönyörű kép, ami mondjuk egy rajta van, az nem tudom elmondani, hogy milyen. Tehát egy nyugalom, és besüt mondjuk a nap rajta, és az, mintha nekem szólna. Az rám néz, vagy nekem, tehát a maga a fény, az rám vetítődik. És önmagamba is tudok nézni, és mindig ilyen feltöltődve jövök ki.
Említette a kórust, nem tudtam, hogy létezik egy ilyen kórus Kalocsán. Erről meséljen.
Ha kicsit korábban találkozunk, akkor nagyon-nagyon sok szépet és jót tudtam volna mesélni így is, de már csak sajnos múlt időben, ugyanis a kollégánk, aki a kórust vezette, az már nem dolgozik nálunk, úgyhogy az ő személyének hiánya már maga a kórus, tehát a nagy kórus működésének így, tehát nem működik már. Egy ilyen kisebb kórus van, aki a helyi szentmiséken, tehát ami a saját kápolnánkba tartunk, azon énekelnek. Mi mindig nagyon szépen és nagyon jó hangon, de már nem az a színvonal, ami korábban volt. Több helyen fölléptünk ezzel az úgynevezett nagy kórussal, és én azt gondolom, hogy eléggé, tehát nagy hírűvé vált a kalocsai fegyház és börtönelítéltjeinek kórusa, és sajnálom, hogy most beszélgetünk, mert ha egy évvel korábban, akkor még valós föllépésekről tudtunk volna beszélni.
És ön hogyan vesz részt ezekben ennek a kórusnak az életében?
Sajnos nekem nincs hallásom, bár az egyházi énekeket énekelni szoktam, megtanultam, és versegibe mondta nekem egyszer, hogy kérdeztem, hogy lehet énekelni úgy, hogy nincs hallásom, és ő adta nekem azt a tanácsot, vagy ő mondta saját példáját, hogy neki se volt. És innentől kezdve én is büszkén énekelem, mert azt gondolom, hogy nem az számít, hogy az embernek van hallása, hogy nincs.
Na nem, hanem hogy. Igen. Szeretetből, élvezze és szeretetből
ez így
csinálja.
Van.
Mikor és hogyan kezdődött az érdeklődés a hivatása iránt?
25 évvel ezelőtt gondoltam úgy, hogy szeretnék a rendőrtiszti főiskolára járni, és kettő út volt akkor, vagy kettő út látszott, vagy egyáltalán nem lehetett akkor még külsősként jelentkezni, valahogy a testülethez be kellett kerülni, és onnan lehetett jelentkezni. Kettő álláshirdetést láttam, az egyik a Szegedi Fegyház és Börtön fegyőrállása volt, a másik pedig a Szegedi Rendőrségen telefonközpontos. Így választottam tulajdonképpen a fegyőrt, és én azt gondolom, hogy nem bántam meg, bár a rendőrtiszti főiskolát soha nem végeztem el, mert máshogy alakult az életem, lett három másik diplomám, de a rendőrtiszti főiskola az csak álom maradt, de én azt gondolom, hogy az indítatáshoz éppen elég volt, hogy arra a pályára tereljen, vagy arra a pályára hozzon, ami tulajdonképpen eddig is meghatározta az életemet, és nagyon úgy néz ki, hogy 25 év után is úgy érzem, hogy jól választottam.
És amikor elindult, akkor mik voltak az első élményei ezzel kapcsolatban? Voltak esetleg ilyen elképzelt helyzetek, és voltak meglepetések is, vagy nagy feladatok, amiket teljesíteni kellett? Mi voltak a kezdeti nehézségek?
Az első nap például.
Milyen volt az első nap?
Az első nap az nagyon izgalmas volt, és picit furcsa. Soha nem hittem, hogy vannak fóbiáim, soha nem hittem azt, hogy vannak félelmeim. Amikor az ember 18-20 éves, akkor még nem gondolja azt, hogy van olyan akadály, amit nem tud legyőzni. És az első nap a börtönben, az tulajdonképpen ilyen picit ilyen belső szorongással telt. Elmentem WC-re, és azt néztem, hogy hol van kamera. Akkor utána, hogy nem szabad elhagyni a kulcsot. Tehát ugye a kulcs volt egy nagyon fontos tényező, hogy azzal nyitottuk az ajtókat, és hogy azt nem szabad elhagyni, és az ember elkezdte keresni a kulcsot, mindig a kulcsot kereste. És ez tartott egy-két napig, és utána automatikusan megszokta ezeket az élethelyzeteket, hogy ő neki vigyázni kell a kulcsra, illetve hát nagy valószínűséggel a mellékhelyiségben nincsen kamera, de ott is kerestem első napokban, hogy kamera van. Én tiszthelyettesként kezdtem, tehát én őrmesterként szereltem föl, én az elítéltek szabad levegőn tartózkodását biztosítottam, tehát így, illetve a személybejárati kapun ültem. Uh-huh. Ott teljesítettem szolgálatot, tehát én így kezdtem. Uh-huh. Nem volt egy pillanat sem, amikor azt gondoltam, hogy nincs itt a helyem. Uh-huh. Tehát picit fordítva gondolkodom most, hogy próbálom visszaidézni, hogy voltak-e olyan időszakok. Inkább azt mondanám, hogy olyan volt, amikor majdnem 10 éve már a csillagbörtönbe szolgáltam, hogy valami mást szeretnék csinálni. Tehát inkább az volt, hogy szakmailag egy picit más területen, és ekkor pályáztam arra, hogy a kollégáimat taníthassam, tehát egy ilyen tanári beosztásra az oktatási központban. Akkor szerettem volna elmenni az elítéltek közül, és máshol kipróbálni magam.
Tehát hogyan alakult? Mondta, hogy 25 éves korában volt ez az első bizonyos nap. Az hol volt?
A Szegeden.
A Szegeden volt.
Igen.
És ott mennyi idő volt, mennyi időt
tölt? Ott 9,5 évet.
9,5 évet, és utána következett az...
Utána az oktatási központ következett, uh-huh. Tanárként ott 4,5 évig voltam, uh-huh. És most pedig 11 éve Kalocsán.
Kalocsán. És ezt úgy érzi, hogy ez az igazi hely,
igen.
Azt mondta, hogy...
Igen, mert az oktatás is, tehát amikor az ember is, hogyha smasszerokkal beszélget, tehát akkor ezt fogja érezni, hogy amikor az elítéltel dolgozik az ember, akkor, vagy az elítéltek közelébe, tehát végrehajtóházba, vagy megyei házba, akkor kicsit egy idő után szeretne más csinálni. Mert ugye egy picit kiégés, tehát a kiégés jelei tapasztalhatók, vagy az emberekkel való munka, és hát nyilván az elítéltek nem olyan emberek, akik, tehát hogy maga az életük, vagy egyáltalán, hogy valami könnyű lenne, hanem ők problémákkal teli, és az ember, amikor kollégái is vannak, tehát vannak beosztottjai kollégái, illetve ott vannak még az elítéltek, és ezek mondjuk több száz, akkor kicsit elfárad ebbe, és szeretne valami más csinálni. Uh-huh. Amikor más csinál, akkor egy igazi smasszer azt mondja, hogy az nem olyan munka, amit lehet csinálni, mert ő azért szerelt föl, hogy ő smasszer legyen a szó igazi értelmében, tehát vágyódik vissza az elítéltekhez, vagy az elítéltek környezetébe. Hogy ez az egy ilyen örök körforgás, hogy amikor ezt csinálom, akkor más szeretnék, amikor más csinálok, akkor rájövök, hogy én smasszer vagyok ízig-vérig, azok pedig az elítéltekkel dolgoznak.
Az ön helyzetében így az évek alatt milyen lehetőségek nyíltak arra, hogy az elítéltekkel személyes kapcsolatot ki tudjon alakítani, és milyen élethelyzetek, milyen élményeket köt ezekhez a beszélgetésekhez?
Én mindig vigyáztam arra, hogy őszinte legyek, és ez szerintem a legfontosabb. Tehát az elítélten én nagyon sokat dolgoztam nevelőként sok évig, és én ebből a szempontból nagyon jó nevelőnek tartottam magam. Én azt gondoltam, hogy ha én őszinte vagyok az elítélten, akkor ugyanezt az őszinteséget visszakapom tőlük. És ez határozta meg azt az időszakot, és parancsnokként ugyanezt gondolom. Tehát én soha nem... mondtam az elítéltnek, illetve nem hitegettem semmi olyannal, aminek mondjuk jogszabályi akadálya van, vagy volt. És mindig törekedtem arra, hogy ha őszintén beszélünk, és embernek tekintjük azt a másik felet, akivel egyébként dolgozni kell, akkor ugyanezt, tehát ezt az őszintességet, vagy ugyanezt a kommunikációt kapom vissza. Tehát 25 év alatt nem volt gondom ezzel. Én napi szinten találkozom most is elítéltekkel, és napi szinten beszélgetek velük, különösen problémásokkal is.
És hogyan tud segíteni?
A segítség az nem jó szó talán. Uh-huh. Tehát a mi szakmánkra tudom, hogy milyen rádióban vagyok, illetve uh-huh. tudom, hogy ez nagyon fontos, de a segítség az inkább a korrekt ügyintézést jelent, illetve az emberként való kommunikációt, tehát hogy embernek tekinteni a másikat, és úgy kommunikálni vele. Tehát a segítség az igazából a szakembereknek a megtalálása, hogy egy pszichológus tudjon beszélgetni a rá, vagy az arra rászoruló emberrel, vagy az elítélte, az sokkal fontosabb, vagy hogy én meghallgassam az ő problémáját. Mm. Tehát segíteni, így a szó igazi, vagy ilyen őszinte értelmében én nem tudok. Uh-huh. Mert én nekem nem az a feladatom. Uh-huh. Én azt tudom, hogy nagyon korrekt vagyok, és próbálok megoldani minden problémát.
Családjából milyen értékeket kapott? Gyerekkorára hogy emlékszik vissza? Mi az, amit elképzelt magának gyerekként, és mi az, ami ebből megvalósult? Biztosan állíthatja, hogy megvalósult.
Ez egy nagyon kedves és érdekes kérdés. Soha nem hittem volna, hogy ilyen szakmám lesz, vagy így fogok találkozni emberekkel, sorsokkal, mint ahogy most. divattervező szerettem volna lenni, illetve gondolkodtam még ilyen virágkötészetbe, és teljesen más kozmetikus, tehát én a szépet, én nagyon-nagyon szeretem a szépet a mai napig, és ami most nagyon hiányzik a munkámból, tehát a széppel való foglalkozás, széppé tenni embereket, ez valahogy úgy elmaradt, és a saját kis milliómbe próbálom ezt megvalósítani a lakásomba, vagy a környezetembe, de nem hittem volna, tehát nem erről álmodtam, hogy én ilyen nem klasszikus értelembe vett nőies szakmát fogok majd űzni, csak rájöttem, hogy sokkal értékesebb dolgot tudok csinálni, mint hogy elvégzek egy kozmetikus tanfolyamot, és mondjuk sminkelek, vagy azt a tevékenységet folytatom. Tehát az emberekkel való foglalkozás, tehát például a szociális munkás az első diplomám, az szerintem sokkal nemesebb és sokkal fontosabb dolog, mint az, hogy valakit széppé tenni. És az idézethez is visszacsatolva, hogy a szépség az egy alap dolog, tehát az a belülről jövő vagy kívülről. Nagyon szeretem a szépet, tehát látni is az esztétikusat, a harmonikusat, tehát ezek nem állnak távol a mai napig tőlem, hogy megdicsérjek egy szép arcot, egy szép ruhát, bármit, ami szép, mert szükségem van erre, de amit mondtam, tehát a belső érték, és talán itt volt a döntés, hogyha az ember tanul, vagy ilyen pályát választ, amilyen segítő szakma, akkor egy picit többet tud tenni annál, mert talán lelkeket is tud gyógyítani, vagy lelkeknek adni.
Mikor volt az a helyzet, amikor úgy érezte, hogy a lelkek szebbé tétele egy bizonyos valakinek, egy lelkének a szebbé tétele, ez megtörtént. Ebben a világban, amiben van nap, mint nap, mi volt az a helyzet, amikor felcsillant ez a szépség mégiscsak?
Az, ami most hiányzik 25 év után, ez a valódi szépség, a szép környezet, de amit kaptam a 25 év alatt, az nagyon-nagyon sok minden, és nagyon sok dolog. És nevek nélkül, igen, tehát hogy nem egy, nem kettő elítélt volt, aki szabadulás után megtalálta a helyét. És én azt gondolom, hogyha én ehhez hozzá tudtam segíteni, és ez akár szegedi példa, akár most kalocsai, és én ebbe valamilyen részt vállaltam, ebbe, hogy megtalálta a helyét, hogy talán soha az életben nem fog már bűnözni, és egyáltalán emberként tud ebbe a mai világban élni, akkor tényleg sikernek tudom tekinteni azt, hogy volt ilyen az életemben, csak azért hoztam föl, hogy az ember gyarló, és több ilyen sztorira, több ilyen jó dologra vágyik. De sajnos a mi szakmánkban ez azért nem úgy jön, hogy nap mint nap erre vannak példák. És ez most már, ahogy öregszem, hiányzik. Tehát egy picit többet szeretnék a jóból. De nem azt látom. Tehát a ma a világ nem olyan, hogy a híradások a jóról szólnának, hogy a szépről, hogy olyat hallhatnánk, láthatnánk, ami pozitív. És egyre jobban hiányzik. De a saját munkámban, napi szinten azért ezt megtalálom. Tehát nem olyan, hogy ez elveszett, csak sokkal kisebb mértékben van jelen, és azt meg kell látni. Tehát azt meg kell érezni, meg kell tapasztalni azt a pici jót, ami naponta jut nekünk.
Történik olyan megerősítés ön szerint az elítéltek körében, vagy találkozott ilyennel, hogy segíthet egy közös ima esetleg, vagy egy mélyebb beszélgetés, vagy a hit megerősödése? Találkozott ilyen
esetekkel? Teljesen. Hát abszolút. Hát a bent a kápolnánkban, van kápolnánk az intézeten belül, hát egyrészt annak a hangulat, annak a milliója olyan, hogy mint az elítéltek, mint pedig én, nagyon-nagyon jól érezzük ott magunkat. Érsek atya, Bábel Barázs érsek atya, ő tart szentmisét rendszeresen karácsony előtt, és ő mindig azt mondja az elítélteknek, hogy igazából lehet, hogy be lehet zárni a testüket, de a lelküket nem. És Én azt gondolom, hogy ezek a közös szentmiség, mert itt a személyi állományi tagok együtt vannak az elítéltekkel, ezek nagyon alkalmasak, teljesen alkalmasak arra, hogy együtt éljük át azt a szent szavak általi üzenetet, amit minden ilyen alkalomkor hát átélünk. És ez az együtt lét, ez a napi munkát is segíti. Tehát akik vallásos fogvatartottak, azok nem okoznak az intézet rendjét, nem sértik, nem okoznak problémát a személyi állománynak. Tehát ők komolyan veszik a vallásukat, komolyan veszik azt, hogy velünk együtt ülnek egy misén, és tartják magukat a Szentírásnak a soraihoz.
Karácsony ünnepét ünnepeltük pár héttel ezelőtt, és az ön életében, az önök életében hogy zajlott ez az ünnepi időszak?
A karácsony az mindig nagyon-nagyon fontos az elítélteknek is, illetve a személyi állománynak is. A jótékonykodás, illetve az, hogy segíthetünk, akár maga a jelenléttel, hogy elítéltek műsort adnak, vagy viszünk ajándékot, ez mindig nagyon fontos volt minden évben eddig, amióta én Kalocsán vagyok, és most az országos parancsnokság hirdette ezt a jótékonykodást, és én azt gondolom, hogy tehát ehhez nagyon-nagyon szívesen csatlakoztunk, mert mi előtte is mindig szociális otthonokba léptünk föl, illetve adtunk ajándékot óvodásoknak, és most a kórházban éppen ugye a karácsonyi időszakban ott lévő gyerekeknek, akik hát sokkal jobban szerettek volna természetesen otthon lenni, mint a kórházban tölteni a karácsonyi időszakot, hozzájuk látogattunk el, és vittünk egy nagyon szép kis elítéltek által készített hóembert, illetve szaloncukrot, és ez annyira jó érzés, amikor az elítéltek adhatnak főleg gyerekeknek, illetve időseknek. Jó érzéssel tölti el maga azokat is, akik kapják, de itt legfontosabb az a szeretet, illetve az, hogy az elítélt addig nem elítéltnek érzi magát, hanem olyan embernek, aki szeretetet ad abból. Én azt mondtam, hogy ha az ajándék, amit átadtak, hogy abba az a sok szeretet, ahogy készítik ezt az elítéltek, az mind átadásra kerül, akkor ezek nagyon-nagyon értékes ajándékok, amiket átadtak.
És ezek saját készítésű dolgok voltak?
Igen.
És ezek kell elképzelni, mik voltak ezek?
Ezek mindig ilyen kis játékok, tehát ilyen, például ez a legutolsó, ez egy ilyen zokniból, fehér zokniból készített hóember, de annyira gyönyörű, tehát annyira kedves és szép, és úgy a fehérsége miatt nagyon illett a kórházi környezethez is, mert nagyon, tehát a tisztaságot jelképezte, és nagyon szép volt, és örültek neki a gyerekek, mert éppen olyan korosztály is volt, éppen akkor az osztályon, a gyerekosztályon, akik ilyen kisebbek voltak, tehát tetszett is nekik az ajándék.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Tanács Eszter témával beszélgettünk, a kalocsai fegyház és börtönparancsnokával. Nagyon köszönöm.
Én köszönöm a lehetőséget.
Mária Rádió.
A Mária Rádió budapesti stúdiója önkéntes gondnokot keres. Olyan jó erőben lévő, friss nyugdíjas férfit keresünk gondnoki szolgálatra, aki heti több alkalommal 2-4 órában képes feladatok ellátására. A jelentkező feladatai közé tartoznának kisebb szerelési és karbantartási munkák, segítkezik a Mária Rádió magazinjának postára történő szállításában, rendezvényekre való eljutásban, valamint a rádió tulajdonában lévő személygépkocsik szervizeltetésében. Ha belső indítatást érez a gondnoki szolgálat ellátására a Szűzanya rádiójában, plébánosi ajánlással jelentkezzen személyesen a Mária Rádió recepcióján, vagy telefonon László Dávidnál a 0630 791 4271-es telefonszámon, vagy elektronikus levélben a koordináció@mariaradio.hu e-mail címen. Várjuk jelentkezését!
Mária Rádió.
16 óra 25 perc.
Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.